Sziasztok, a NEK Podcast ismét jelentkezik. A műsorvezetők Gőbel Ágoston.
És Gyarmati Olsolya.
S vendégünk Dévai Nagy Kamilla. Nagy szeretettel köszöntünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám.
53 év telt el azóta, hogy először színpadra álltál, ha jól tudom, a Magyar Televíziónak a Nyílik a Rózsa című népdal vetélkedőjén. De menjünk még egy kicsit vissza az időben. Hogyan indult el a pályád? Mi volt ez, amikor először érezted, hogy neked ez a hivatásod, ez az utad, a zene, az ének?
Nagyon érdekes. Egyáltalán nem akartam énekes lenni, és már javában az voltam, amikor tulajdonképpen rádöbbentem, hogy mégiscsak ezt szeretem, de én tanár szerettem volna lenni, magyar szakos, történelem szakos, esetleg francia szakos, és csak a leghátulsó sorban jelentkezett az, hogy hát esetleg énektanár. Tehát egyáltalán se énekes nem akartam lenni, a zene mindig vonzott, hiszen édesapám fantasztikusan nevelt, ölébe vett, és már 2 éves koromban nagy opera játszásokat csinált velem, úgy, hogy mesélte a tartalmat, hogy kivel mi történik. Beethoven szimfóniákat hallgattunk, Mozartot, Haydn, minden esti program volt ez, és így tulajdonképpen úgy belekóstoltam a világba, hogy állandóan miközben hallgattam a zenét, és már nagyon-nagyon tudtam kívülről az egészet, akkor természetesen vezényeltem, és hozzá is nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Ez kicsi gyerekként, szóval ilyen 4-5-6 éves koromban, és aztán természetesen mindig minden énektanárom felfigyelt arra, hogy jó hangom van, és mindig az énekkórusban szerepeltem. És amikor jött ez a bizonyos Nyílik a Rózsa, akkor én akkor érettségiztem. És amikor be kellett írni, hogy hova jelentkezzem, egyszer csak tűzlánggal jelent meg a szemem előtt a papíron, hogy Zeneakadémia. Holott azelőtt csak az volt, hogy ELTE, és amit mondtam, de akkor rájöttem, hogy viszont én nem jártam zenei általánosba. A többiek általában 12 év után jelentkeznek Zeneakadémiára, én pedig hát jó, elég jó fülem van, nagyon jól muzsikálok, de azért én nem tudom annyira a szolfést, az összhangzattant, a zeneelméletet, úgyhogy én kivettem magam a gimnáziumból magántanulóként, reggel 8-tól este 10-ig vertem a zongorát, és óriási nagy szerencsém volt, mert egy igazi Bartók növendéktől, Varjú Irma tanárnőtől tanultam zongorázni, és egy igazi Kodály növendéktől tanultam, Pócsonyi Mária nénitől, a szolfést, zeneelméletet, stb. Stb. És ez olyan munkára sarkalt, hogy én fél év alatt a 12 év anyagát bizony begyűrtem. Ehhez kellett az is, hogy azért az a sok-sok énekkari éneklés megtette a magáét, és csodálatos karnagyom volt Muhainé Katanics Mária személyében, aki a Szilágyi Erzsébet női karnak volt a vezetője. És mindjárt most itt megállítva egy pillanatra zárójelben azt is hozzáteszem, hogy neki köszönhetem, hogy életem legestelen, legelső felvétele a Vatikáni Rádióban volt, Szabó Ferenc atya vette fel, mert indultunk az Arezzói kórus versenyen. És meg is nyertük Gregorián kategóriában és női kari kategóriában. És mivel akkor még ez egy ugye szocialista ország volt, ezért óriási dolog volt, hogy lányok és Gregorián. Éppen ezért az volt a jutalmunk, hogy 3 napig lehettünk Rómába. Na ebből 1 napot Castel Gandolfóban töltöttünk, és én találkoztam 6. Pál pápával. És nem tudom elmondani, hogy micsoda élmény volt, kislányként ért, de valami olyan csodával töltött meg. Hát eleve, bocsánat, hogy ilyet is elmondok, de kislányként nézegettem ezeket a svájci őröket. Álltak ugye szépen ezekkel az alabárdokkal és ezekkel a fantasztikus ruhákkal, és a lányokkal azt tárgyaltuk, hogy hát ezek biztos bábuk. Ide lettek állítva, és meg sem moccannak. És akkor én megnéztem, mondom, szuszok, nem szuszok, egész közel mentem hozzá, és mivel A szeme sem mozdult, mondom, hát ez tényleg bábú. Megfogtam, és az egyiknek volt egy pici bajusza, és ezt meghúztam, és akkor elmosolyodott, és ebből tudtuk, hogy nem bábú. És hát a Jézu Rex Admirabile című kórusművet énekeltük, és abban volt nekem is egy kicsi szólószerepem, és olyan volt, hogy vége volt ennek a csodálatos fogadásnak, még magyarul is köszöntött a pápa bennünket, és hátul ugye az a csodálatos Raffaello szőnyeg, és jobbra-balra a nagyon betegek voltak, tolószékesek, és először a pápa őket áldotta meg, és utána odaállt elénk, és azt kérdezte, hogy melyik az a kislánya, melyik a szólót énekelte, és a Szent Péter katedrálisnak a gyermekkorusának a vezetője felmutatott rám, és külön nekem nyújtotta a pápa a kezét, úgyhogy fantasztikus, fantasztikus élmény volt.
Az a benyomásom az elmúlt 5 perc alapján, hogy te nagyon jó kapcsolatban lehetsz a jó Istennel, ha mindez megvalósult az életedben.
Hogy mennyire, az szerintem a következőkből is ki fog derülni, mert tényleg ezt határozottan érzem, hogy ha bármikor bajba kerülök, akkor mindig érzem azt az óvó szeretetet. Én szerintem olyankor a Jóisten mind a két szemét kinyitja, és segít nekem. No, de hogy végül is miért nem lettem én magyar tanár, meg miért mondtam az éneklésről az előbb azt, hogy nem akartam. Ugye erdélyi családból származom, és nálunk az volt, hogy édesfiam, nem állsz ki oda a színpadra, aztán pénzért mutogatod magad, az nem egy foglalkozás, de én se akartam. De ez volt, így nőttem fel, hogy nem akarok énekes lenni, akármi van a torkomban. És jött ez a bizonyos Nyílik a rózsa, az első zeneakadémiai felvételikor 17,5 pontot értem el, és 18 ponttól vették fel az embereket. Na én akkor azt mondtam, hogy aj, itt most azokkal vagyok egy kupacban, akik 12 évig tanultak, ha én a fél évemmel így, akkor most elmélyítem ezt a tudást. Adta a Jóisten, hogy két ilyen fantasztikus tanárral tanulhatok, és végig tanultam mind a 12 évet, de közben, mondom, volt már a Nyílik a rózsa, ahol először engem a gitár miatt kihajítottak, hogy a gitár az nem való a népdalokhoz. Egyébként ez inkább magyar nóta műsor volt, és én énekeltem benne népdal, de én sem ilyen szokásosan, hanem gitárkísérettel. Úgyhogy úgy hajította ki a zsűri, hogy hát ez stílustalanság, hogy kerül a csizma az asztalra. És eljött a második felvételi ideje, de közben engem a közönség nagyon megszeretett, és visszaszavaztak. Tehát végül is mégiscsak ott voltam, úgyhogy akkora feltűnést keltettem, hogy azt a szegény kislányt miért rúgták ki. Úgyhogy hirtelen, hogyha simán tovább jutok, nem kaptam volna akkora a reflektorfényt, mint így, hogy meg kellett mozdulni, hogy engem kvázi meg kellett menteni. És akkor ez még sokkal nagyobb dolog volt, hiszen egy tévéállomás volt, hétfőn a szünnap, és hát mindenki kiürültek az utcák, amikor ezek a vetélkedők voltak. És a második felvételire úgy mentem, hogy tudtam, hogy mindent beletettem. Ha eddig 17,5 pontra voltam jó, akkor most ez biztos nagyon, nagyon jól fog sikerülni. Úgy is sikerült, Szőnyi Erzsébet volt a tanszékvezető, én ilyen büszkén, tudván, hogy ez is sikerült, az is sikerült, leülök vele szemben, és akkor kezdi mondani, hogy kedves Anikó, vagy kedves Kamilla, mit is mondjak, mert ugye én születtem, mint nagy Kamilla Anikó. De a televíziósok lehagyták az Anikót, és csak az volt kiírva, hogy nagy Kamilla. Úgyhogy a Szőnyi Erzsébet azt mondta, hogy hát most Anikó vagy Kamilla, hát maga csodálatosan szerepelt, ilyen nagyon-nagyon rég volt, hogy valaki 20 pontot nyerjen el, hiba pont nélkül, tiszta szívemből gratulálok. De nem vesszük fel, mert maga már sinen van. Maga színpadra termett, egyszerűen soha nem fog egy katedra mögött elhervadni, ne vegye el, szó szerint ezt mondta, ne vegye el a helyet azok elől, akik csak tanítani tudnának. Na most annyira elkeseredtem, hogy még azon is gondolkodtam, hogy belefullasztom magam a Dunába, mert ez volt minden vágyam, ez volt minden álmom, hogy addigra már tényleg eldöntöttem, hogy zeneakadémia és zenetanár szeretnék lenni. Középiskolai énektanár és karvezető. És a siker után, tehát a Nyílik a rózsa és később a Röpűpával sikere után engem nagyon elkaptak. Egyszerűen voltam mozdítható, nem kellett zenekar, kísértem magam gitárral, tehát a Hofi Gézától kezdve a Sinkovics Imréig mindenki hívott, és mindenki, hogy menjek, mert ezt is tudtam énekelni, azt is tudtam énekelni. Én meg viszont a legfontosabbakat elvállaltam, mikor televízió vagy rádió felkérés érkezett, de egyébként annyira megbántódtam, és annyira sebzett és vérzett a szívem, hogy mégis, hogy énekelni kell. És például, mikor kimentem a színpadra, akkor mindjárt helyből kezdtem valami 20 verszakos balladával, hogy ne szeressenek, hogy ne várjanak, hogy ők ott vannak lenn, megvették a pénzüket, és most van joguk, hogy engem nézzenek, és én nem szeretem, és nem akarom ezt csinálni, és szégyellem magam, de el kell magamat valahogy tartani, mert közben férjhez mentem, és ez egy komoly szenvedés volt. Ez akkor szűnt meg, amikor saját magamnak megmagyaráztam, hogy néte maflája, itt képzelj magad elé egy katedrát. Úgyis mit beszélsz? Arról beszélsz, hogy honnan származik a népdal, hogy terjed, melyik vidéken, milyen variánsok vannak. Hát akkor ember, ne nyavajúk, hát akkor te tanítasz, akkor a közönség azt hiszi, hogy itt van egy előadáson és szórakozik, de te tanítasz. És ez változtatta meg bennem, hogy akkor viszont ez hasznos, akkor ez nem szégyelni való, hanem kimondhatom, hogy én egész népemet szeretném nem középiskolás fokon tanítani. És onnantól kezdve, de ez évekbe tellett, amíg megmagyaráztam magamnak, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy ez a világ legcsodálatosabb feladata, és azt is éreztem, hogy aki énekel, az imádkozik. És nagyon sokszor énekeltem templomokban, és teljesen megnyugodtam vele, és nagyon-nagyon boldog lettem, amikor ezt így megmagyaráztam magamnak.
10 000 különböző fellépés áll a hátad mögött, és 34 nyelven énekeltél életed pályád során a világ minden szegletében, tehát tényleg elmondhatjuk, hogy ha úgy tetszik, a világ összes katedráján idézőjelben elvitted a magyar népdalkincset, a magyar zenei hagyományokat. Szerinted mi az, amit a magyar népdal, a népzene hozzá tud tenni az emberek lelkéhez? Mi az, ami megérinti őket bárhol is legyenek a világon?
A népdalok azért olyan csodálatosak, mert sok-sok 10 000, 100 000 ajkról ajkra, szájról szájra terjedtek, és éppen ezért mindenki javítgatott rajta, és mindenki úgy érezte, hogy az övé. És ezek a népdalok oly végtelen tiszták. Annyira bennük van a vigasztalás, bennük van a hit, bennük van a huncutság, a jókedv, hogy én azt gondolom, hogy már önmagában meghallgatni népdalokat is egyféle fajta gyógyulás. És mivel most olyan világok élünk, ahol nagyon-nagyon sok ember sebzett, és nagyon-nagyon sok embernek sok minden fáj, sokszor türelmetlenek, népdal, legyintenek egy nagyot, aztán ha mégis leülnek, akkor egyszer csak azt érzik, hogy valamiért könnyes lesz a szemük. Mert ezekből a népdalokból olyan tisztaság árad, és olyan békesség, vagy olyan fájdalom, amivel azonosulni lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mint egy szelep, tisztítja az embernek a lelkét.
És hogyan lehet ezt a mérhetetlen kincset, ezt a hagyományt napjainkban elvinni az emberekhez? Ezt hogy látod?
Hát most napjainkban a Covid vírus miatt sajnos csak interneten keresztül próbálgatom, de hát az nem az igazi, amikor köztünk van egy képernyő, ezt élőben kell. És azért élőben piciket, mikor kicsi társaság jön össze, akkor mindig énekelek. Nekem is nagyon jó, és azoknak is jó, akik hallgatják. Egyébként pedig normál időben az a nagyon jó, hogy sokszor nem is gondolják, hogy hú, de milyen jó lesz, hogy meg fogok hatódni, és hogy át fog mosni. Tulajdonképpen, ha azon túljutunk, hogy meghívás, akkor én jövök, mesélek is, énekelek is, és ettől felszabadulnak egy kicsit az emberek, és utána már a másodikra, harmadikra sokkal könnyebben mennek. Nehéz megmozdítani az embereket, nehéz őket a televízió és az okostelefon mellől elhúzni, de ha sikerül, akkor én még nem találkoztam olyan előadással, amikor ne azt mondtam volna, hogy igen, ezért élek, ezért adta a jó Isten a torkomba ezt a hangot, hogy használhassam, és amíg használhatok, amíg szolgálhatok, addig egyértelműen van értelme az életemnek.
A zenének, legalábbis az autentikus zenének egészen biztosan gyógyító, felemelő hatása van, és az előbb már egy fél mondattal említetted, hogy ott Castel Gandolfóban sok beteg előtt is énekeltetek, de volt egy másik, nagyon különleges pillanata az életednek, amikor Kalkuttában énekeltél egy lepratelepen.
Ehhez megint visszább kell egy kicsit menjek, mert meghalt ugye Diana hercegnő, és talán olyan 3-4 napra rá, szeptember elején távozott el Teréz anya. És én úgy voltam, hogy Teréz anyával személyesen akkor nem találkoztam, viszont Diana hercegnő, amikor itt volt a Pető intézetnek a felavatásán, ő volt az egyik díszvendég, és engem hívtak meg oda énekelni, és akkor csak egy kicsikét, de tudtunk beszélgetni, és láttam a szemét. És a szemébe a mosolyával ellentétben olyan mély szomorúság volt, hogy én egész egyszerűen rögtön megszerettem. És amikor meghalt, akkor éppen Vácra mentem előadásra, kihúztam az autóval az út szélére, ott volt egy koszlott ócska kis boríték, és arra azonnal írtam egy dalt, ami Diana hercegnőről szólt. És ezek után, mondom, pár napra ment el Teréz anya. És akkor azt gondoltam, hogy a csuda vigye el. A világ zokogva siratja azt a gyönyörű, sudár, gyönyörű Dianát. És most a világnak még jobban össze kellene roskadnia, mert van itt egy kicsike, ezer ráncú, töpörödött, drága-drága asszony, aki talán még többet tett, nem csak úgy látszatból. Nem csak úgy megölelgetek egy gyereket, és aztán megyek tovább, és kísér a kamera. Hanem az ő élete példa. Ő erre tudta az egész életét szánni, nem mondom, hogy mindenki alkalmas rá, de aki kiválasztott, az megérdemli, hogy emlékezzenek meg róla. És akkor írtam egy dalt Teréz anyáról is. És rögtön rá is került, mert előző éjszaka írtam meg a dalt, és másnap volt az utolsó lemezfelvételi nap, de sikerült. És ennek a dalnak szerették volna, mert ez egy hosszú, és tényleg Teréz anya egész életét Skopjétól Kalkuttáig elmeséli. És szerették volna, hogy ebből készüljön, ez egy 7 perces dal, hogy ebből egy óriási helyszínen forgatott klip legyen. Úgyhogy én kivonultam egy rendezővel, és egy kamerás emberrel, egy operatőrrel. Nagyon-nagyon nehezen, de megtaláltuk a szeretet misszióját, és kopogtattunk az ajtón. Ki is tipekett egy tüneményes kis nővérke, és látta, hogy semmi betegség, hanem egy ilyen szépen kifestett hölgy áll ott, meg kamera, becsukta az ajtót. Hát még egyszer kopogtattam, csöngettem, minden, nem vagyok soha életemben, nem voltam erőszakos típus, de ide be akartam jutni. És megint jött egy nővérke, és akkor hirtelen ötlettől vezéreltetve próbáltam angolul mondani, hogy tessék, itt van egy kazetta, Teréz anyáról szól, ezt szeretném megmutatni, és itt szeretnénk itt forgatni. Intett nekem, nem beszélt angolul, intett nekem, hogy várjak. És Priscilla nővér volt, aki a szeretet misszióját vezette akkoriban, és ő volt ugye Teréz anya utáni vezető, és egyszer csak az volt, hogy kitárult az ajtó. Valószínűleg meghallgatták ezt, és mivel egy kicsikét énekeltem rajta angolul is, hogy Máder Teréza, édes jó anyánk, stb., akkor valószínűleg ezért bebocsáttatást nyertünk. És azonnal így lefogták a kamerát, és jelezték, hogy forgatás nincs, de Priscilla nővér bevezetett engem, a többieket oda kiültette. És akkor megkérdezte, hogy miért jöttem, mi ez, hogy, mint én elmondtam mindent, tudnivalót, és azt mondta, hogy forgatás nincs. ha akarod, ez szép dal, elénekelheted a nővérkéknek. Hát én ezzel már úgy éreztem, nem is törődtem azzal, hogy forgatás, nem forgatás, hát ha én ezeknek a nővérkéknek ezt elénekelhetem, hát az már önmagában gyönyörű. És tényleg az volt, hogy egy olyan 20-25 perc múlva végig szaladtak a hírnökök, és kezdtek jönni mezitláb, hát ugyanolyan fehér száriban, mint a Teréz anya, és így bejöttek, és leültek. És így ültek, és vártak. Hát most milyen nyelven mondjam nekik, vagy hogy mondjam? Hát próbáltam akkor angolul nekik is elmondani, ki vagyok, mi vagyok, és Teréz anya. És elkezdtem énekelni a dalt. És amikor ezek a nővérkék jöttek be, ott volt előttem egy ilyen márvány, oltárszerűség, vagy asztal, vagy én nem tudom, de valamilyen jellegzetes fehér márvány, és amikor jöttek a nővérkék, mindegyik egy kicsit úgy meghajolt, és az asztalhoz érintette a homlokát. És én gondoltam, hogy hát akkor nemzetközi jelbeszéd, éneklés közben egyszer csak eszembe jutott, hogy én is oda teszem a homlokom. És mit látok a sok virág közül, ami ott rajta volt? Egyszer csak meglátom, hogy ez Teréz anya sírja. Hogy itt van eltemetve. Ez az ő szarkofágja. És ettől az érintéstől valami olyat kaptam, hogy olyat találtam énekelni, hogy azt hiszem Magyarországon még sose. És teljes, hát nem tudom elmondani, mi kavarodott fel bennem, és mi hála. Kétszer is elénekeltem a dalt, és azt mondtam, hogy ez az egyik legboldogabb napja az életemnek. Igen ám, el is mentek a nővérkék, és akkor Priscilla nővér megint behívatott a szobába. Olyan hidegen csillogó szemüvege volt, mikor először bementem hozzá. Most ez a szemüveg, ez ilyen olvadtan nézett rám, és azt mondta, hogy ennyit, hogy szép volt. Tudod mit? Ha elmész az árva gyerekek házába énekelni, akkor forgathattok. Hújjé, hát ez már remélni sem mertem, mert én nekem már így kész volt az élmény, hogy a nővérkéknek elénekelhettem. Hát mondtam, hogy persze, hát Magyarországon is hányszor és hányszor megyek gyerekekhez boldogan. És azt mondja, várjál, mert akkor elmész a lepraterepre is. Akkor viszont belém sült a szó, és csak úgy bólogattam egyet, hogy hát persze, hogy elmegyek. És aztán jött a harmadik, megint felemelte a mutatóját, és azt mondta, hogy ott is forgathattok, de akkor elmész a haldoklók házába is. Hát nem sokkal előtte halt meg az édesanyám, és nekem ez nagyon érzékeny pont volt, de mondtam, hogy igen. Akkor már megszólaltam nagy komolyan, hogy igen, persze, hogy megyek. Az árva gyerekeknél az zajlott, amit vártam is, le se lehetett rólam szedni őket, aranyosak voltak, egy vakhangot nem értettek abból, ami Vörös Sándor verseket meg hasonlókat énekeltem, de tüneményesek voltak, és hát ott is a nővérkék nagyon boldogok. A lepratelep Kalkutta teljes szélén van, és nagyon sok vesztek zár van, nagyon sok bejárat, amik zárva vannak, tehát oda nagyon nehezen lehet csak úgy egy embernek bemenni. Nekem is be kellett menni a nem tudom hanyadik vesztek zár után a lepratelep igazgatójához. És az úgy jó megnézett engem, és azt mondja, hogy mi a csodának akar maga oda bemenni. Hát mondom, forgatni kell, és hát egy kicsit meg vagyok ijedve, de úgy gondolom, hogy talán örülni fognak nekem. Az biztos, mondta ő, és akkor kinyílt az utolsó vesztek zárajtó, és volt egy hosszú-hosszú senki földje rész, és ott volt egy ajtó. És az ajtónak ott volt a kilincse. Hátul megszólalt a kameraman, illetőleg az operatőr, és azt mondta, hogy hasznos, ami azt jelent, hogy forog már a kamera, és én akkor azzal a kilincsel olyan lelki csatát vívtam, hogy annak a kilincsnek a másik oldalát a leprások fogják. Hogy én ezt megmerem fogni? Te jó Isten, már itt kezdődik az én gyávaságom, hogy én nekem gyermekeim vannak, és meg lehet ezt fogni. És valószínűleg, mivel hátulról vett a kamera, és én mentem az ajtó felé, valószínűleg leskelődtek oda bentről. Mert hát ugye nem olyan időben, amikor szoktak jönni a nővérkék, nem olyan időben jöttem, és hát persze az azonnal ott valami nagy érdeklődést váltott ki, hogy itt zörögnek a vesztegzárak. És amikor eldöntöttem, hogy ezért jöttem, akkor most ilyen kicsinyes rémület nem lehet rajtam úrrá, meg fogom fogni azt a kilincset, anélkül, hogy megfogtam volna, és anélkül, hogy hozzáértem volna a kilincshez, a kilincs lehajtódott. Az ajtó kinyílt. És ott álltam egy másodperc múlva olyan emberekkel szembe, az egyiknek keze nem volt, a másiknak lába nem volt, és mind, amikor beléptem, azt nézték, hogy nekem mim nincs. És nem is tudtam mit csinálni, annyira meg voltam illetődve, és annyira ettől a kilincs históriától is, hogy azonnal elkezdtem, hogy Istenem, szeretlek, Jézusom, követlek. És körbeálltak, és néztek, és egyszer csak rájöttek, hogy hát ez énekelni jött. Ez nem akar, ez nem beteg, ez nem közénk jön, ez nekünk valamit ad. És azt a hálát, azt az azonnal meginduló könny áradatot, hát azt soha nem fogom felejteni, és annyira becsülték, hogy én ott vagyok, és annyira fantasztikus volt, hogy az egész lepra telepet úgy megmutatták nekem, körbevezettek, semmilyen nyelven nem tudtunk beszélni, mert ők mindenféle hindi nyelveken beszéltek, én meg próbáltam angolul, de nem tudtak. És megmutattak például egy cipészműhelyt, hogy akinek keze van, az a kezével dolgozik. Akinek lába van, de keze nincs, az akkor abban segít. És ilyen teljes összefogást láttam, és az, hogy ebben a kis cipőműhelyben csináltak ilyen kör alakú valamit, amin itt egy pánt volt, egy ilyen kör alakú, olyan papucszerű, de kör alakú. És én olyan nagy vigyorogva, zavaromat leplezve rámutatok erre a körforma valamire, hogy ez gyerekeknek, de hát lehetett látni, hogy nem talpformájú, hanem kerek. És akkor mondták, nem, a falábra. És akkor megmutatták a faragott falábukat, ami tulajdonképpen egy pata volt. Hát akkor megint azt hittem, hogy most itt üvölteni fogok a fájdalomtól, és akkor mentünk tovább, és ott is volt egy ilyen haldoklók része, és azoknak is énekeltem, és nem kellett attól félni, hogy nem fog szólni a hangom, hanem a Jóisten segített, hogy adhassak, hogy megint csak ezt a szót mondjam, hogy szolgálhassak. És ezt soha nem felejtem el, és akkor jött a harmadik napon a haldoklók háza. Na most ugye nekik teljesen más fogalmuk van magáról a halálról, mert ugye ők visszatérnek, ők csak átmennek egy másik létbe. És éppen ezért a legnagyobb megdöbbenésem a leprosi telep mellett az volt kiírva, hogy dying station, tehát meghaló állomás. Itt megint egy kicsit vívódtam a kilincsel, de bementem, és egy ilyen 16 éves forma fiút láttam rögtön az első ágyon. Egy hatalmas sportcsarnokba mentem be, teljesen úgy nézett ki, mint egy sportcsarnok, ahol két szint volt, így két oldal, de mint a nézők a sportcsarnokban. Lehet, hogy abból is alakították ki, mert ez minden volt, csak nem ilyen haldoklók házának elképzelt valami. És nyitott tér volt az egész, egy hatalmas nyitott tér. És jobbról is, balról is, a különböző emelet magasságokba szaladgáltak így ezek a nővérkék, megint csak mezitláb, és akinek csak meg kellett törölni a homlokát, megtörölték, ha csak egy korcsvizet adtak, akkor azt, és mondom, beléptem, és az első, ez a 16 éves forma fiú volt, szinte pergamentre lefogyva már, és a csontjai látszottak, nagyon-nagyon sovány volt. És mint utólag kiderült, már kómában volt. És én letérdepeltem mellé, és megint elkezdtem énekelni, hogy Istenem, szeretlek. És olyan volt, hogy úgy érződött, hogy ugye a semmiből, a kómából, a mesgyéről jön vissza, erőlködik, és akkor nagy nehezen kinyílt a szeme, és képzeljétek el, már el volt folyva a szeme karimája. És abban a pillanatban egy másodpercre összeállt a szeme, egy boldog mosoly volt rajta, miközben énekeltem, és az volt, hogy már megérkeztem. Itt ez más világ. És meghalt. De olyan szépen, hogy a repülőjegyünk egy hétre szólt, és én ezután az élmény után, mert ez a harmadik napon volt, én ezután az élmény után hagytam, hogy az operatőr meg a rendező menjenek, ahova akarnak, én minden nap visszamentem. És ez is a legfontosabb eseményei közé tartozik az életemnek, hogy vigaszt nyújthattam így az utolsó pillanatban. És én csak azt kívánom mindenkinek, aki énekel, hogy ennyire érezze azt, hogy ez mennyire hasznos, és mennyire jó dolog, és mennyire a Jóisten áldása, hogy adott hozzá ide a torkomba egy hangszert, hogy ezt én ott meg tudtam tenni. És nagyon-nagyon megtisztulva jöttem haza, az egész világot máshogy láttam, és most is máshogy látom.
Hihetetlen, hogy mekkora szükségünk van ezekre a lelki élményekre, ezekre a megerősítésekre, és az jut eszembe, hogy valószínűleg nagyapáink, nagymamáink generációjának az 1938-as eukarisztikus kongresszus egy ilyen élmény lehetett. Ugye most készülünk szeptemberre, az 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszusra, ami idén végre már lesz, de hogy egy másik generációnak egy nagy lelki töltetet adott a 38-as eukarisztikus kongresszus, és azt hiszem, hogy a családotokra ugyanígy igaz ez.
Igen, mert én a nagymamikámtól valahányszor szóba került, és sokszor szóba került, hogy ez milyen fantasztikus hangulatú volt, hogy ez mekkora tömeg volt, és mekkora alázatos, és igazi, olyan igazi hívő emberek találkozása, akik a vadidegenek is megsimogatták szinte egymást az utcán. Ha kellett, ha nem, énekeltek, és valami olyan tiszta, fantasztikus hangulat volt, hogy erről nagyon sokat mesélt, nagyon sok szenténeket is énekelt nekem, csodálatosan énekelt a nagymamám. És hát édesanyámnak is annyit mesélte előzőleg, hogy én két oldalról mindig kaptam, hogyha egyáltalán valahogy ez szóba került, hogy jaj, fiam, ha te azt megérhetnéd. És erre jön most ez a kongresszus, és elsők között kértek fel, hogy énekeljek, és nagyon-nagyon örülök neki, mert talán még Ferenc pápának is énekelhetek ezen az utolsó nagy búcsú misén. Én nagyon drukkolok, hogy ez is megtörténhessen, mert biztos, hogy ez is valami csodálatos élmény lesz.
Sok mindent hoztál magaddal ide a stúdióba, és az egyik a könyved, pontosabban a könyved első része, aminek az a címe, hogy Akit az Isten meghagyott. Ez egy nagyon sokat sejtető cím, de miért éppen ezt a címet adtad neki?
Azért, mert tényleg a Jóisten sokszor oda kellett figyeljen rám. Nem akarok itt most magamról rosszabb egészségügyi képet festeni, hiszen nagyon jól bírom magamat, és nagyon erősnek is érzem magam, és nincs semmi gondom, de viszont nagyon sok megpróbáltatáson estem át. És nagyon sokszor azt hittem, hogy ez mekkora tragédia. És utólag jöttem rá, hogy dehogy is. Ezzel a Jóisten nekem megint utat mutatott. Például volt 11 éves koromban, elgáncsoltak az iskolába, és gerinctörésem lett. Majdnem egy évig kivonódtam a forgalomtól, hónajamtól a combtőig, én gipszmíderben voltam, ami 10 kilós volt, én voltam akkor 40 kiló. Úgyhogy elég katasztrofális volt, de például utólag azt szűrtem le, hogy megtanultam becsülni, hogy kik az igazi barátaim, kik jöttek el a kórházba, kik segítettek a tanulásba, mert nem veszítettem évet. Hogy a tanárok eljöttek vizsgáztatni a beteg ágyamhoz. Ez megint csak olyan, hogy 11 évesen jó ilyet kapni, meg az, hogy rá voltam kényszerülve, nem tudtam semmi más csinálni, olvastam. És annyit olvastam, jó, gyócskán a nekem nem korosztályban nekem való könyveket is, ez is érlelt. És az, hogy az édesapámat láttam ahogy egyfolytában dolgozik. Az se volt mellékes, hogy lám felnőtt ember lazíthatna, és ő mégis veri az írógépet, és dolgozik, körülbelül 300 könyvet fordított. Matematika professzor volt a Műszaki Egyetemen, de mellette 3 nyelvből fordított. És ezek mind jó dolgok voltak. Aztán a legnagyobb esemény ilyen szempontból az 1996-os autóbalesetem volt. Nem én vezettem az autót, hanem egy fiatalember, akinek nem volt megfelelő gyakorlata, és 140 kilométeres sebességnél egy kanyarban elaludt, és nem vette be a kanyart, és mivel január 22-e volt a Magyar Kultúra napja, ezért hát én majdnem a magyar kultúra hősi halottja lettem, ugyanis véletlenül a fék helyett a gázra lépett. Úgyhogy azon a jégtengeren mi úgy száguldottunk át, és ez Gyöngyösnél volt, Hajdúszoboszlóról jöttem Budapest fele, és buckák, árkok, még nem volt átadva normálisan az M3-as autópálya, és rátévettünk a szemközti sávra, ilyen buktatókon, mindeneken keresztül, minden útjelzőt, kilométerkövet, mindent összetörtünk, mert forgott, pörgött megállíthatatlanul az autó, és áttévedtünk az út túlfelére, ahol jött szembe egy hatalmas kamion. Csak később tudtam meg, hogy ráadásul egy ilyen utókocsis kamion, tehát pótkocsis kamion, tehát egy hatalmas valami, és még egész addig én csak nagy óvatosan bekapcsoltam az övemet, mert én azt sose szerettem bekapcsolni, pedig tényleg az életemet köszönhetem neki. Így döcögtünk jobbra-balra, és nagyon nehezen, de beletaláltam az övnek a csatjába, és egyszer csak látom, hogy annyira közel jön már ez a kamion, hogy már felfele kell nézzek, és akkor mondom, hát a srác, hát ha ketten összecsattanunk ilyen 100 fölötti kilométerre, hát ír magunk sem marad. Úgyhogy akkor kitámasztottam lábamat is, kezemet is, és elordítottam magam, hogy balra! És akkor éppen száraz volt ott azon a pici részen száraz volt a föld, az út, és lekanyarodtunk balra, de úgyhogy így ment el a két autó egymás mellett, még a szele is akkorát lökött rajtunk, hogy őrület. És akkor egyszer csak ebből a nagy zúgásból, mindenből egy hirtelen süvítés maradt. Már lukas volt jobbra-balra az autó, és szembe fújt a szél, és csak azt láttam, hogy a semmibe merednek a reflektorok, mert hogy ott nem is volt semmi. Mert ez egy ilyen töltés jellegű valami volt, és 7 méteres szakadékba zuhantunk, és mivel alul ilyen vastag jég volt, még 120 métert pörgött az autó, hol a tetején, hol az oldalán, össze-vissza, és egy fenyőfában álltunk meg. Engem lángvágóval kellett a tűzoltóknak kiszedni, mert a kamionos, aki látta, hogy mint egy fecske úgy röpülünk bele a semmibe, az hívta azonnal a rendőrséget, tűzoltóságot, a mentőket, és megint a jó Isten kegyelme, hogy én ezt a rettenetes pörgést már nem éltem meg, ugyanis a földre érkezés pillanata előtt még annyit mondtam, hogy jövök, anyu. Tehát én tudtam, hogy meg fogok halni, erre világosan emlékszem, utána filmszakadás, mert leértünk, és én egy nagyon komoly koponyasérülést szenvedtem, az elülső ablakot, meg az oldalsó ablakot elválasztó fém hasított itt bele a fejembe, úgyhogy másnap is még ott ilyen vérdarabkák, mint a cseppek, mint a cseppkövek úgy lógtak az autó tetején, és nem is ez volt a legnagyobb kegyelem, hogy engem a jóisten rögtön kómába ejtett, úgyhogy én ezt nem élveztem végig, mondom macskakörömbe. 2 napig voltam az úr vendége, hát erről nem lehet úgy beszélni, hogy azt bárki megértse, csak azt tudom mondani, hogy én egyáltalán nem félek a haláltól, mert tudom azt, hogy micsoda fénybe érkezik az ember. És amikor magamhoz tértem, 10 napig még nem tudtam magamról, hát leszakadt majdnem az ujjam, ez szétment, az szétment, és főként a fejsérülésem volt nagyon komoly. azóta is mindig úgy mondom, hogy itt hordom a Jóisten ujjanyomát a homlokomon, ha bajom van, ide teszem a kezem, és érzem, hogy figyel rám. Tehát ilyen külön kis szertartásaim vannak ezzel a sebbel a homlokomon. És a legnagyobb csoda pedig az volt, hogy ebben az autóban a hátsó ülésen lekötés nélkül volt a gitárom. És a baleset után még 2 napig ott volt. Engem először a 60-i kórházba szállítottak, és miután magamhoz tértem, hát lehetett látni, hogy semmiféleképp elengedni nem lehet, de már a kórházba tartani se lehet, hanem a Gizella szanatóriumba kerültem, Visegrád irányában van ez a szanatórium, és én ott rettenetes letargiával küzdöttem, mert nyaktól lefele béna voltam, csak jobb kezem maradt éppen, és tudtam azt, hogy hát én a fejemet megbírom mozdítani, és ezt a kezemet, de onnantól kezdve én még kerekes kocsiba se tudok átülni. Tehát én mindenkinek csak terhére lennék, engem pelenkáztatni kell, etetni kell, hát nem akarok élni. És egyértelműen az volt, hogy olyan szerencsétlen vagyok, hogy még meghalni se tudok. És szegény fiamnak azt mondtam, a nagyobbiknak, hogy ha igazán szeretsz, akkor hozzál mérget. És ezt azért mondom el, mert bárki ilyen keserves helyzetbe kerülhet, nem is gondolja, hogy honnan jön a segítség. Ugyanis, amikor már végre olyan állapotra jutottam, hogy legalább elkezdett rólam múlni ez a sok dagadság, mert az állam is több centire volt a koponyám többi részétől, szóval egyszerűen nem voltam látható állapotban, megnézhető állapotban, és nem volt rajtam hússzínű hús. Tisztára olyan voltam, mint egy hús, akit megpotyoltak. Tehát ilyen össze-vissza potyolt. No, és akkor, amikor már először megérkeztek a látogatók, akkor az egyik nagy óvatlanul azt kérdezte, hogy te Kamilla, és a gitároddal mi lett? Gitár. Lehajtottam a fejem, és azt mondtam, hogy nem akarok tudni róla. Nem akarok tudni róla. Nem akarok tudni róla. És egyszer csak úgy felszegtem a fejemet, és azt mondtam, hogy de igen. Kérem a gitáromat, mert most ugye itt van orvos, itt van mindenki, itt vannak a barátaim, a halott gitáromat, mert ugye csak az lehetett, hát hátsó ülésen puhatokba, hát miszlikbe kellett volna, egy húrhalmazzá kellett volna törjön. Hát ennél védtelenebb, mint egy gitár, hát megkocintja az ember, és már sebesült. No, és akkor azt mondtam, hogy kérem a gitáromat. Kérem a gitáromat, akkor már csitítgatok, hogy nem, Kamilla, nem, ne akard. Kérem a gitáromat. És a nővérke hozta. És nem ismertem oda nézni, mondom, a puhatokba ez ilyen laffat lesz, 2 oldalt lelóg, és úgy néztem, hogy csak a szemem sarkából láttam a nővérkét, ahogy szedi elő a gitárt. És látom, hogy formája van, akkor már kicsit jobban oda néztem, és látom, hogy elhúzza a cipzárt, és a feneke ott van éppen. S húzza ki, már a hangjuknál van, és nincs eltörve. Hát akkor már csak a nyaka lehet eltörve, azt meg lehet javítani. Hát akkor megúszta a gitárom, és kihúzta, és nem volt egyetlen egy karcolása se a gitáron. Egyetlen egy se. Mindenki elnémult, még most is állandóan tiszta lúdbőr vagyok, mert ez olyan pillanat volt, hogy felfoghatatlan, és akkor ráteszi a hasamra, mint egy frissen szült gyereket a kismamának, így teszi rá a nővérke a hasamra a gitárt. És hát az ember mit csinál egy frissen szült gyerekkel is? Hát megsimogatja. Egy hangszert hogy simogatok meg? Megpendítem. És most jön a csoda, hogy nem volt elhangolódva. Amíg én az ajtótól idáig jövök, hangolni kell, mert azért olyan érzékeny hangszer, és azért szól olyan gyönyörűen, mert annyira érzékeny a hőmérséklete. Hát a -20-valahány fokos roncs autóból a +20-valahány fokos szanatóriumba érkezett. Hát ez, ha fizika törvényeivel is nézem, ez közel 50 fok hőmérséklet különbség. Ha semmi más csak kiszedik a tokból, fel kellett volna robbanjon. Szóval olyan nincs, be kellett volna repedezzen a fa része, és a húrok meg le kellett volna pattogzanak róla. És ahelyett ott van kristálytisztán. Hát na most, aki ezt az üzenetet nem veszi, az nem is való embernek se. Úgyhogy én itt az ujjaim be voltak szakadozva, és volt rajta egy jó nagy kötés, ez a két ujjam nem volt, tehát a hüvelyk ujjam és a kicsi ujjam, azzal pendítettem meg a gitárt, és állt rajtam a szőr, és azt mondtam, felemeltem a kezemet, és azt mondtam, hogy igen, uram, értettem. Ő megmaradt, ez lehetetlenség, akkor te, uram, azt mondod nekem, hogy kelj fel és járj. Ha ő megmaradt, akkor te miért maradtál meg? Azért, hogy itt most pelenkázzanak? Nem. Kelj fel és járj, és csináld. És onnantól kezdve a béna lábujjamat elkezdtem nézni, és szegény icanővér, aki akkor ügyeletes volt, azt hitte, hogy megbolondultam. Ugyanis néztem a nagy lábujjamat, és azt mondtam, meg fog mozdulni, meg fog mozdulni, meg fog mozdulni, meg fog mozdulni, és ezt 24 órán keresztül mondtam, és egyszer csak megmozdult. És ez mekkorát szabadított fel. Akkor azt mondtam, hogy akkor a másik is meg fog mozdulni, és így hoztam, nem az orvosok hoztak helyre. A Jóisten. A Jóisten és az ő belé vetett hit, hogy nem hiába marasztott itt a földön, és ezért ennek a könyvnek az a címe, hogy akit az Isten meghagyott.
És itt a beszélgetésünk végén én még csak annyit szeretnék kérni, hogy mit üzennél azoknak, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, és mondjuk otthon vannak, félnek, megviselte őket ez az elmúlt egy-másfél év, hogyan tartsanak ki?
Én csak a magam példáját tudom mondani, de úgy gondolom, hogy ez a diákjaimnál is és a családomnál is bevált. Tehát merem azt mondani, hogy az igaz, hogy ilyenkor rögtön, amikor bajban vagyunk, amikor ilyen kétségbe esett helyzetben vagyunk a vírus miatt, és ráadásul el vagyunk egymástól tiltva, és még a mosolyunkat se lehet látni, akkor csak azt tudom mondani, hogy pláne a vírus elején én rettenetes nagy dolgokba fogtam, sikáltam, pucoltam, mostam, aztán előszedtem a könyveimet, azokat végigrendeztem, aztán megnéztem, hogy hol mi az, ami elmaradt, és aztán azt mondtam, hogy akkor most énekelni kell az embereknek, és akkor elkezdtem csinálni ezeket a videófelvételeket. Én csak azt tudom mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy értékelni tudjuk, hogy mi az, hogy elveszett. És pontosan ezért törekedjünk arra, hogy azt a világot hozzuk vissza. Mert akkor nem értékeltük, nem tudtuk, hogy ez milyen nagyon jó dolog. Hogy csak úgy gondolok egyet, elmegyek vacsorázni, elmegyek színházba, elmegyek koncertre, elmegyek templomba. Hát el vagy zárva a templomtól. Tegyél meg mindent, hogy visszajuthass a templomba, és imádkozzál, ember, mert azt meghallják. És higgyed azt, hogy ez valamiért van, ezt valamiért kaptuk. Mi nem viselkedtünk jól, mi herdáltuk el az értékeinket, mi értelenítettük a televíziókat, a rádiókat, ez a dolgunk, hogy mindenféleképpen próbáljunk visszaállni, és keressük meg azt, ami jó volt az életünkben, és ami rossz volt, felejtsük el.
A beszélgetés megkoronázásaként megteszed, hogy olvasol egy verset nekünk, a verseid közül?
Nagyon-nagyon szívesen, sőt, hoztam még egy olyan dalt is, amit úgy gondolom, hogy sokan fognak szeretettel fogadni. Fölfeszítve a földgömbre, miért hagyod őt, uram? Lábait le Dél-Afrikába miért szögezted, uram? Glóriás fejét Kanadától Panamáig hajtja le, uram? Szemetükre Finnország ezer tava, uram? Szíve, mája, lépe, tüdeje, Cleveland, New York, Argentína, uram? Térdekalácsa valahol Chilében remeg, uram? Két keze szétfeszítve Brötánytól Shanghaiig, uram? Hegyláncok vésődnek az ütőerek közé, uram. Szemében az óceánok sós könnye,
Uram, tengernyi a szenvedése, mert atomjaira hullott. Uram, homloknyi, tenyérnyi népe maradt a Kárpátok karéjában. Uram, ki minden porcikáját meg akarja látogatni, arra egy ember élet nem elég. Uram, és mégis él, mégis lélegzik mind a 15 millió sejt. Uram, add, hogy ne kopjon el, ne fogjon el népek Krisztusának teste. Uram, sebeit begyógyítani, fertőtleníteni, engedd krónikásaimat. Uram, járják tovább, mi már nekem nem adatik meg, hogy ők folytassák. Uram, engedd, hogy higgyem, nem volt véletlen, hogy szent gitárom megmaradt, s hogy addig építsem iskolámat, míg a szívem megszakad. Add, hogy legyen erőm szolgálni még a népek Krisztusát, Uram, hogy dalunk fénye fussa körbe a nagy magyar éjszakát. Nyújts vigaszt a szenvedőknek, biztonságot a kétkedőknek, hogy a népek Krisztusa még egyszer önmagára talál. Összép húzódnak sejtjei, határok szabdalta sebei, s ne bántson senkit azzal, hogy magyar.
Kedves hallgatóink, a mai adásunk vendége Dévai Nagy Kamilla volt. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám.
Mi pedig köszönjük, hogy továbbra is minket hallgattok, találkozunk a jövő héten. Búcsúzik a két műsorvezető, Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston.
Kicsi nő a vonaton, jár itt is, ha más nem, a szeme, a fajta, ki nem röst, soha se. Homlok az ablak üvegén, rázódik a tengely ütemén, néz ki bólogatva, szüntelen, oldalmást a vastag üvegen. Nézi, mit a tágas táj kínál, gyermeke helyett is nézi már, mosolyog és villog nagyokat, mint lány, ha szeszt édest kortyulgat. Ízlik neki lám csak a világ, száll szemén át park és pusztaság, szalad át szemén ház és fasor, s szögd el ajkán egyre friss mosoly. Kéklő szőlők sárga asztagok, szézik az almó magzatot, lebeg az lágy élmény közegén, anyjában is egy nép közepén. Most dől el, mi vés, mint alakul, most érinti tál egy titkos új, úgy becézi, hívja a világ, mint házából rég, mi a csigát. Egy szülő megy éppen a vonat, nem is megy jó sor gondolat, így vitt egy kis nő rég engem is, így alakult az én lelkem is. Nézd, nézd, a kis asszony gyűjtöget, termít csöndesként a gyermeket, hova viszi, honnan nem tudom, fölvidít, hogy véle utazom. Jár szemem a terhes, azt gondolom, itt megy a jövő. Jár szemem a kedves kis anyán, s azt gondolom, itt megy a hazán. Nézd, nem is jó téged megbocsást, kívánok szerencsés utazást. Nézd, nem is jó téged.